Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Ezer esztendő annyi a te szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Istennek szent lelke, szállj le mireánk, szentel meg szívünket, tedd alkalmassá imádság mondására, a tőled jövő üzenet befogadására. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, aki mennek és földnek Istene vagy, íme, itt állunk utoljára ennek az évnek a végén, hogy együtt figyeljünk mindarra, amit te nekünk sokszor mondtál, és újból mondasz, hogy téged együtt magasztaljunk, ahogyan csak tudunk és erre képesek vagyunk, hogy téged együtt hívjunk, hívjunk segítségül a mi kérésünkkel, ajándékozz meg azzal, amit csak te adhatsz nekünk. Urunk, nekünk bocsánatra van szükségünk mindazért, a sok-sok cselekedetért, amit ebben az esztendőben is fonákul vittünk véghez. Világosság szükséges számunkra a nagy sötétségben, hogy körülvegyen és betöltsön bennünket ezekben az utolsó órákban is. Új bátorságra és erőre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, s végül elérkezzünk az általad részünkre kijelölt célhoz. Nekünk sokkal több hitre van szükségünk a te ígéreteidben, több reménységre a te kegyelmes tetteid felől, és sokkal több szeretetre te irántad és vele barátaink iránt. Ezek a mi újévi kívánságaink, amelyeket holnap majd talán el is mondunk, amelyeket csak te teljesíthetsz. Ó, maradj még egyszer velünk ebben az órában, ezen az estén, sokunk számára is, akik nélküled semmit sem tudhatunk, maradj hűséges Istenünk, aki voltál, vagy és leszel az egész világ életében. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amely alapján szólni kívánok, köszönetek a mai óévi hálaadó Isten tiszteletünkön. Az alapige írva található egyrészről a Zsoltárok könyvének következő fejezetében, a 149. Zsoltárban, valamint Máté evangéliumának 26. fejezetében az 51. verstől az 54. versig. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael, Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét, körtáncot járva énekeljetek neki dob és hárfa kísérettel. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vígadnak a hívek, e dicsőségben újonganak a pihenő helyükön. Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van, bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket, láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely megvan írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének, dicsérjétek az Urat. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus: tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet, de miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a ma esti óévi alkalomnak, az ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy karddal vagy kard nélkül. Két olyan igét hallhattunk a Szentírásból, amelyben mind a kettőben szerepel ez a fegyver, szerepel a kard. Karddal vagy kard nélkül. Hatalmas nagy kérdés ez a mindennapi életünkben. Egy történetet szeretnék felolvasni, amely gyermekekről szól, és már a gyermekeknek is kérdés ez. Karddal vagy kard nélkül. Rettenetes zaj volt az udvaron, a gyerekek játszottak. hozzászokott már az idős úr. De ezt az üvöltést és tombolást még az ő jámbor lelkesen tudta elviselni. Letette az újságot, botja után nyúlt, és lassan lement az udvarra. Időbe telt, amíg a gyerekek egyáltalán észrevették, hogy ott van. Oda jöttek hozzá, mert szerették. Néha történeteket is mesélt nekik. Hát ti meg mit játszotok, amihez ekkora zaj kell, érdeklődött. Háborúsdit, és ahhoz kell ám csataza is, mondta az egyik kipirult arcú Nebuló. Elkomorult a tekintete, hirtelen a messzi múlt kitörölhetetlen emléke árasztotta el az udvart. Tálingrádi tél, a repeszítötte seb, most még jobban fájt a testében. Magához húzta és szírogatta a kócos gyerekfejet. Hiába volt író, képtelennek érezte magát, hogy megértesse velük, a háború nem játék. Mentő ötletet álmat. Halljátok, mi lenne, ha a változatosság kedvéért békét játszanátok? A gyerekek oda voltak az ötlettől, újongva rohantak ki, ki tudja hová. Felmászott fájó lábával a lakásába, csak teste ült a karosszékben, lelke messze járt, kopogás nélkül csapódott fel az ajtó, hirtelen beömlött a sok gyerek a szobába, tanácstalan, kíváncsi, ragyogó szemek meredtek rá. Veletek mi van? Kérdezte a kis betalakodókat. Csak azt tessék még megmondani, hogy is kell azt békésdit játszani. Nem tudta, hogy sírjon, vagy nevessene. A gyermekek kérdése a történet végén talán a mi kérdésünk is, itt az esztendő utolsó napján Isten előtt megállva. Hogyan kell békésdit játszani? Hogyan kell úgy játszani az életet, hogy az esztendő utolsó napján megállva, megnyugodva, hálaadással tudjunk itt lenni a templomba, hálaadással tudjuk elbúcsúztatni az új évet. Olyan hálaadással, amely arról szól, hogy béke van a szívünkbe, és hogyha hátra tekintünk, akkor a békesség uralkodik el a mi lelkünkön. Karddal vagy kard nélkül. Ez egyáltalán nem volt kérdés a 149. Zsoltár íróinak, azoknak az embereknek, akik ezt a Zsoltárt először énekelték. 149. Zsoltárunk egy hálaadó ének, és hogyha ezt vesszük, akkor talán azt is mondhatnánk, hogy mennyire illik erre az alkalomra. Illik a Zsoltár első fele, mert Isten dicséri és hálát ad neki mindazért, amit tett vele. Szinte extázisba hajló öröm, tánc, dobpergés, ilyeneket említ a Zsoltár. A történeti háttere az a 149. Zsoltárnak, hogy Izrael megnyert egy háborút. Egy győztes csata és egy győztes háború után hangzik ez a hatalmas, újongással teli ének. Izrael győzött. Már nagyon régóta nem történt ilyen. Rég volt már ilyen, hogy a környező erős népek, Egyiptom, a hellén uralkodók, Asszíria, Szíria, lehetne sorolni a sok keleti birodalmat, amely mindig csak átgázolt Izraelen. Rég volt olyan, hogy ezeket Izrael legyőzte volna, és végre eljött egyszer egy ilyen. Egyes szentírás magyarázók a második kánonban lévő Júdás Makkabeus tevékenységéhez kötik a 149. Zsoltárt. Az ő háborúja végén 35 ezer ember teteme maradt ott az izraeli kardok után. Egy ilyen háború, egy ilyen véres háború után állnak meg Isten előtt az emberek, a hívek, és hálát adnak Istennek azért, hogy megszabadította őket. És lehet, hogy a mai szemmel egy kicsit ilyen dzsihád jellegűnek tűnik az egész Zsoltár, elborzadunk azon, hogy hogy lehet ilyen véres dolgokért hálát adni, de aki átélt egyszer is háborút, vagy bármilyen olyan eseményt, amelyben az emberi vér is folyt, akkor igenis hálát tud adni azért, hogy vége van. Hogy Isten megszabadít. Megszabadít a nyomorúságból, és nem csak belső lelki nyomorúságokból, vagy életünk kisebb nyomorúságaiból, hanem egy egész népet megszabadít az elnyomásból és az ellenség igája alól. Ennek örülnek az izraeliek. Hálát adnak azért, hogy nyertek a háborúban. Istent magasztalják. Kicsit furcsa még minden mellett a Zsoltár. Kérdés ugyanis, hogy mennyiben volt Isten szándéka és Isten akarata, hogy kardot fogjanak. Mennyiben volt Isten szándéka az, hogy vérontás árán nyerjék el a szabadságukat 35 ezer ember? Feltehetjük a kérdést, a kritikus kérdést, hogy vajon mindannyian elvetemült gonosz emberek voltak? Nem tudhatjuk. Kérdés, hogy mennyiben Isten akarata, Isten szándéka a harc. Mi is hálát adunk a mai napon. Nyilván nem egy győztes háborúból jövünk, hanem inkább, ahogy ma megfogalmazta egy ismerősöm, egy győztes év után. Ezt az évet is befejeztük, lassan néhány óra van még ebből az évből. Lehet, hogy nekünk is voltak csatáink, harcaink, küzdelmeink, munkásnapok. Lehet, hogy mi is úgy érezzük magunkat, mint ezek az izraeliek, már nem véres csatából érkeztünk, hanem egy hosszú, nehéz év után vagyunk. De amiben nagyon hasonlítunk a Zsoltár íróhoz, az az, hogy mi is dicsérjük Istent a történtekért. És hálát adunk azért, amit elértünk, megtehettünk. Hálát adunk azért, hogy megtartotta az életünket. De nyilván ott van egy óriási kérdőjel is, hogyha Isten igéjét komolyan vesszük, és egy kicsit rátekintünk az új szövetségi igénkre is. Ott van egy óriási kérdőjel, és ez a kérdőjel arról szól, hogy vajon mennyire igazodtunk az Isten akaratához. Vajon az a sok-sok háború, harc, küzdelem, az mennyire vele a mi akaratunk, és mennyire volt az Isten akarata. A kettő összekapcsolódott néha? Vagy csak vívta mindegyikünk a saját életének a küzdelmeit, és néha talán töröttünk az Isten akaratával is. Szent háborúink vajon mennyiben egyeztek meg az ő szándékával? Hányszor bántottunk meg valakit azért, mert azt gondoltuk, hogy igazunk van. Lehet, hogy igazi kardot még soha nem fogtunk a kezünkbe, de tudjuk, hogy a szavainknak is hihetetlen nagy ereje van a másik ember irányába, sőt, megsebezheti, sőt, megbánthatja. Fogtunk-e kardot ilyen értelemben? Az igazság érzetünkbe, az igazság tudatunkba bántottunk-e meg valakit? Nagyon figyelemre méltó ebből a szempontból az énekelt 273. dicséret. A szövegírója Németi Ferenc, aki katona volt, hadvezér. És amikor visszatekint az ő életére, hogy végig énekeltük ezt a gyönyörű szép éneket, akkor nem azzal dicsekszik, hogy mennyi háborút nyert és hány ellenséget, törököt, gyilkolászott le, hanem arról beszél és arról zeng az egész ének, hogy Isten hordozta őt. Nem a saját tetteire, nem a saját szándékára és erejére tekint vissza, amikor hálát ad, hanem az Isten akaratára, hogy vele volt, megszabadította. A második alapigénk már talán egy kicsit közelebb áll hozzánk. Két főszereplője van, Jézus, és tudjuk egy másik evangéliumból, hogy Péter a másik. Az egyik főszereplőnek nincsen kardja, a másik főszereplőnek van kardja, és használja is ezt a kardot. Egy olyan kritikus pillanatban történik, amikor Jézus Krisztust a Gecsemáné kertben elfogják. Jézusnak hatalmában állna hadakozni, és az ő tanítványa Péter elő is veszi a kardot, és lecsapja egy templomszolgának a fülét. Nyilván nem a fülét célozta meg, hanem ott vérontást kívánt rendezni. Azonban Jézus azt mondja neki, hogy tedd vissza hüvelyébe a te kardodat. Hatalmas szó ez, kedves testvéreim. Hatalmas szó ez, ismerve a 149. Zsoltárt és a 149. Zsoltár korát és népét. Hatalmas szó ez akkor, amikor arról szólnak az emberi életek, hogy végig küzdöm és a saját terveimet, akarataimat végig viszem és végig harcolom. Tedd vissza hüvelyébe a te kardodat. Jézus Krisztussal egy olyan dimenzió jön be az ószövetségi nép életébe, és hiszem, hogy a mi életünkbe is, amely pontosan arról szól, hogy van egy más út is. Azzal kezdtem, hogy karddal vagy kard nélkül. Lehet, hogy automatikusan olyanok vagyunk, mint Péter, vagy a 149. Zsoltár írói. Vagy éppen olyanok vagyunk, mint Kaspar Scopius, aki a 149. Zsoltárt használta föl, hogy katolikus fejedelmeket a 30 éves háborúba bevezesse, és fellelkesítse őket.
Vagy éppen Müntzer Tamás, aki egy hatalmas parasztlázadást szított a 149. Zsoltárt felhasználva.
Nagyon egyszerű hozzányúlni a fegyverhez. Nagyon egyszerű az agresszióhoz, a támadáshoz folyamodni. Lehet visszavágni. Lehet egyből gondolkozás nélkül, ahogy Péter is tette, és ahogy talán automatikusan működik az ember, pláne a férfi ember, kardot rántani és küzdeni. Azonban, ahogy egyszer egy bölcsember mondta, a bosszú a sűrű erdő. Egy olyan sűrű erdő, amelybe talán könnyű belemenni, de annál nehezebb kijönni belőle. És a végén már nem lehet tudni, hogy ki volt az, aki az első pofont adta, vagy ki volt az, aki éppen viszonozta. Jézus tehát arra tanította abban a kritikus percben a tanítványokat, hogy bár neki lehetősége lenne arra, hogy az angyali seregekkel küzdjön, lehetősége lenne arra, hogy Isten segítségét elkérje, és az egész izraeli, meg római hadsereget szétszúzza, nyúlhatna a kardhoz, nyúlhatna az erőszakhoz. De akkor tehetnénk fel a kérdést, mi különbség van? Mi különböztet meg bennünket a pogányoktól, ha mi is a kardhoz nyúlunk? Semmi. Ez a krisztusi irányvonal a mi életünkben. Ez a krisztusi irányvonal, és egyáltalán nem azt mondom, hogy egyszerű. És egyáltalán nem azt mondom, hogy az elmúlt évre visszatekintve mindannyian dicsekednünk kellene a sok alázattal. De azt gondolom, hogy ezekre a pillanatokra, amikor tudtunk felemelkedni az emberi mi voltunkon, amikor tudtunk nem kardhoz nyúlni, amikor tudtunk alázattal, krisztusi módon egy élethelyzetben megállni, egy konfliktusban megállni, egy nehéz pillanatban nem kardot előrántani, és nem automatikusan ösztönből és zsigerből cselekedni, talán ezekre érdemes visszaemlékezni a mai napon. És ezekért lehet hálát adni. Hálát adni Istennek, hogy tudtam felülemelkedni önmagamon. Persze, nem olyan egyszerű ez, és egyáltalán nem hatékony, nem látványos, nincs olyan direkt eredménye, nincsenek olyan azonnali eredmények, amelyekre azt mondhatjuk, hogy igen, ezért és ezért megéri nem kardot rántani. Mert a mai világ pontosan az ellenkezőjéről szól. A verseny és a fogyasztás lázában a mai ember nemhogy elgondolkozna vagy megállna, hanem még fel sem emeli a tekintetét, és nem is tud arra oda koncentrálni, hogy milyen megoldásokat alkalmazzak az életben. Igen, kard nélkül élni idegen. Ettől a világtól nagyon idegen. Kard nélkül élni annyira idegen ettől a világtól, hogy gyakran más módot, más megoldást választunk. Annyira idegen, még a gyakran a keresztényektől is. Azért a pillanatokért adjunk tehát a mai napon hálát, amikor tudtunk krisztusi módon élni az elmúlt esztendőben. Amikor tudtunk úgy élni, hogy nem emberi módon győzedelmeskedtünk, hanem hagytuk, hogy győzzön valaki más. Győzzön valaki más, mert hát az igazi győzelem az Krisztus által valósult meg. És azáltal, hogy ő aznap este a Gecsemáné kertben így viselkedett. Hogy nem egy földi országot alapított, hanem egy mennyei országot, hogy az Isten országát hozta el mi számunkra, ahol nem a kard szava a lényeg, és nem az erőszak, és nem a másikon való átgázolás, és nem a másiknak a megbántása, hanem valami teljesen más dolog. Az ő érdeme az ő alázata, hogy egészen a kísértés pillanatától, amikor a pusztába ugye a sátán megkísérti, és az is szerepel a kísértések között, hogy Isten majd oda fogja küldeni az angyalokat, és megőrzik a leeséstől. És az utolsó pillanatig, amikor elfogják, szintén az angyali seregekre appellál az Úr Jézus. Ebben az egész folyamatban az ő alázatosságának a bizonyságát láthatjuk, és hogyha ez nincs, akkor nincsen Golgotai kereszt, akkor nincsen bűnbocsánat, akkor nincs helyettes áldozat. Krisztus kard nélkül győzedelmeskedett. És ebből lehet nekünk is győzelmünk. Ezért adjunk hálát, és könyörögjünk azért, hogy az igazi öröm ne azt jelentse, ami számunkra, hogy a másikat legyőzöm,
hanem az jelentse, hogy önmagamat legyőzöm. Az én bűnös létemen tudok uralkodni.
És ez egyedül csak azáltal lehetséges, aki abban az esti órában nyugalomra intette a tanítványokat, és azt mondta, hogy kardáltal vész, aki karddal él. Adja minden kegyelem Istene, hogy így tudjunk hálát adni az elmúlt esztendőért, és majd az eljövendő esztendőbe egy ilyen lelkületért könyörögjünk, amely nem az emberi teljesítmény, nem az emberi szándék, akarat és agresszió mentén képzeli el az életet, hanem az Isten akaratában, megnyugodva Krisztus váltságából, és az ő általa kapott alázattal és szeretettel. Legyen így mindannyiunk életében. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk a te színed előtt, azért, hogy hallhattuk a te szavadat, mind az Ószövetségből, mind az Új Szövetségből, Jézus szavait. A te szavad mindig élet és békesség. Megköszönjük a te ígéd világosságát, az erejét, és megköszönjük, hogy te ezt közled velünk. Megítélt minket a te ígéd. Alázatos szívvel ismerjük el a te orcád előtt, hogy mindaz, amit te látsz a mi szívünkben, nem a te jó akaratod szerint való. Szégyenkezve valljuk meg bűneinket, amelyben nagy irgalmad és áldott csodatételed után oly sokszor belezuhanunk. Bűnbánó lélekkel mondjuk mi is a próféta imádságát. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánknak pirulása. Bocsáss meg nekünk azért az Úr Jézus Krisztusért, aki meghalt értünk, aki alázatos maradt mindvégig a kereszthalálig, hogy vétkezünk ellened, fedezd el a mi bűneinket az ő érdemért. Alázatos szívvel könyörgünk hozzád, hogy építs bennünket, építs gyülekezetünket az elkövetkezendő esztendőben is. Imádkozunk hozzád a mi magyar népünkért, olyan sokszor száll eléd énekünkben ünnepi alkalmakkor az imádság, Isten áld meg a magyart. Könyörgünk hozzád, hogy tedd ezt valóban a mi szívünk imádságával, lelkünk mélyéből fakadó őszinte könyörgésünké. Könyörgünk hozzád a békességért, amely a mi szívünkben lehet valóság először Jézus által, a te megbékéltető szereteted által, és hisszük, hogy innen kiáradhat a te kegyelmedből a mi népünk és az egész világ számára. Könyörülj azokon, akik nyomorúságba jutottak az elmúlt esztendőben. Könyörülj azokon, akik nehéz helyzetben vannak talán még most az utolsó napon is. Keresd fel őket vigasztaló szent lelkeddel. Így könyörgünk betegeinkért, próbák közt szenvedőkért. Bátorítsd, vigasztald, erősítsd a te mindig élő és mindig életet adó ígéddel az Úr Jézus Krisztusban, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet, megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen. Szokása a gyülekezetünkben, hogy az év utolsó napján, óévi hálaadáskor a számok tükrében visszatekintünk a gyülekezet életére, és ismertetjük a népmozgalmi adatokat. Ennek a kötelességemnek most is eleget teszek, és hirdetem a testvéreknek, hogy a 2014. esztendőben hálatelt szívvel állhattunk meg az Úr asztalánál keresztelő alkalmával 81 alkalommal. 40 férfi, 41 nő részesült a keresztség sákramentumában, tavaly ez 86 volt. 31 ember konfirmált, 13 férfi, 18 nő,
és ebből 12 felnőtt konfirmandus volt, tavaly 37-en konfirmáltak. Házasságot kötöttek gyülekezetünkben 28-an, ezek közül 10 tiszta református és 18 egyes házasság. Ez a szám a 2010-es esztendőben 35 volt. És megálltunk ravatal mellett 65 alkalommal, 29 férfi és 36 nőtestvérünket kísértük el utolsó útjára. Ez a szám az elmúlt esztendőben 84 volt. És talán a gyülekezeti életet tükrözi jobban az úrvacsorával élőknek a száma. 7 ünnepi alkalommal terítettük meg az úrasztalát, és ezeken mindösszesen 2813-an vettek úrvacsorát. Ez a tavalyi évben 2688 hívő ember volt. Hálát adunk Istennek azért, hogy megtartotta gyülekezetünket. Hálát adunk azért, hogy a presbiteri választások is lezajlottak, és a holnapi naptól az új presbitérium veszi át az ő feladatát és működését.